a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha közel vagyunk az idősekhez, és elismerjük a családban, a társadalomban és az egyházban betöltött pótolhatatlan szerepüket, mi is sok ajándékot, sok kegyelmet, sok áldást kapunk, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A katolikus Karitász a Legyen Öröm az Iskola Kezdés elnevezésű adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek kedvező iskolai előmenetelét alapozza meg. Az adománygyűjtés szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívása mellett hívásonként 500 forint, online adományozásra is van lehetőség a katolikus Karitász honlapján www.karitász.hu-n keresztül iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Ezzel párhuzamosan a jótékonysági szervezet egyházmegyei központjai helyi szinten is várják a diákok sikeres tanévkezdését megalapozó tárgyi és anyagi hozzájárulásokat. Nem csak az általános felvételi eljárásban érkezett rekordszámú jelentkezés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. A pótfelvételizők körében is igen népszerűek voltak az intézményünk által kínált képzések, közölte Pócsik Attila, az egyetem sajtóreferense. Hozzátette. Az idei pótfelvételi eljárásban összesen 1436 jelentkezés érkezett, 63%-kal több, mint 2023-ban. A legtöbben a pedagógus képzés iránt érdeklődtek, a jelentkezők csak nem 3/4-e választaná ezt a pályát. A magyaroknak a nemzetépítés mellett irányt kell mutatniuk a világnak is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára Jászberényben a 11. Kárpát-haza kulturális és gazdasági konferencián. Závodyán Magdolna a konferencia utolsó napján vállalkozások szerepe a kulturális értékeink megőrzésében és a hagyományőrzésben címmel tartott előadást, amelyben arról beszélt. Nagyon fontos, hogy az emberek hogyan gondolkodnak a kultúráról, arról, hogy mi is a mi dolgunk a világban, mint egyén, mint család, mint közösség, vagy mint nemzet. A kultúra azon anyagi és szellemi javak összessége, amelyet az emberiség a magyarság történelme folyamán felhalmozott, emelte ki, hozzátette. A magyar kultúra gyönyörű, sokszínű, és talán ez ad nekünk gyökeret és kapaszkodót ahhoz, hogy túléljük az ilyen vészterhes időszakokat is. Az élelmiszergazdaság kiemelt jelentőséggel bír a magyar gazdaságban, amely az elmúlt években számos kihívással szembesült, de ennek ellenére is folyamatosan képes volt alkalmazkodni és fejlődni, jelentette ki Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a Kelet-Magyarországi Agrárfórumon Hajdúböszörményben a szaktárca tájékoztatása szerint. Az államtitkár hangsúlyozta, a szektor versenyképességének és fenntarthatóságának megőrzése érdekében a kormány 2015-ben stratégiai ágazattá minősítette az élelmiszeripart, és fejlesztésre jelentős támogatási forrásokat biztosított. 2014-től 2023 év végéig az élelmiszeriparba áramlott támogatások nagysága elérte a 801 milliárd forintot, írják a közleményben. Másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén vasárnaptól péntek éjfélig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást augusztus 11-től vasárnaptól. vasárnaptól augusztus 16-án péntek éjfélig az ország egész területére, azt írták. Hétvégén és a jövő hét elején ismét erősödik a hőség. A napi átlag hőmérséklet az ország legnagyobb részén 25 és 27 Celsius fok lesz, a maximumok 33-38 Celsius fok között várhatók. Felhívták a figyelmet, hogy ilyenkor a szív- és keringési betegséggel élőkön túl bárkinél előfordulhatnak egészségi panaszok. Végül az időjárásról. A fátyol felhők levonulnak, és az éjszaka második felében már többnyire derült időre számíthatunk. Csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge marad, hajnalra általában 15 és 19 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a vízpartokon, belvárosi részeken pár fokkal melegebb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 35 fok között alakul, híreket hallottak.
A nap verse. Rónai György. Hat vers a korintusziakhoz. Első. Ha életedben, ebben a kegyetlen hajszában, egy-egy ritka pillanat mélyén meghallod olykor a magad hangját, azt a bágyat kis neszt szívedben, azt az éhen könyörgő, tehetetlen csecsemő sírást, melyben a szavak fekéjétől még tiszta, igazabb éned irgalmat kérő jajar ebben. Miért támadsz rá nyomban? Puszta kézzel, mint egy eszelős gyilkosnak, miért kell torkon ragadnod és megfojtanod? Azt hiszed, némább lesz, ha már halott. Igaz, nem szól, de szörnyű bűze vádol, s megtébolyulsz egy kis hulla szagától.
Rónai György hat vers a korintusiakhoz című írásának első részét Plaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Krisztina zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is, 2024. augusztus 9-én pénteken Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma folytatjuk a hajdúböszörményi légbalonos utazásunkat, majd utána Pécsváradra megyünk, és végezetül pedig hőzünk egy finom slambucot. No, akkor repüljünk.
Ceglédi János vagyok, a Böszörményi Barlangklub elnöke.
biztonsági berendezés nincs, tehát ejtőernyőt nem lehet 50 méteren, tehát csak a fejben való tudás, hogy ne féljen, és üljön oda meg, és ne ugráljon kifelé. Vagy van azért előírás?
Nincs ejtőernyő, nincs ejtőernyő. Van úgy, hogy ejtőernyősök is beszállnak, mert van olyan bázisugrások is vannak, hogy ejtő, vagy ballonból való ugrás. Vannak ilyen bázisugrók, meg van a pilótáknak egy része, azok régen vagy ejtőernyőztek, vagy van olyan is még, aki most is ejtőernyőzik, és általában szokott lenni ilyen bemutató is, hogy két pilóta fölmegy, vagy még ha fél, akkor utas, és akkor a bázis ugró egy bizonyos magasságnál kiugrik, és lent van egy célkereszt, és pont oda érkezik a között. Ezek is ilyen látványelemek.
A felszállás, hogy nyomni kell a gázt felfelé, tehát fűteni ahhoz, hogy menjen.
Igen, az egész az úgy kezdődik, hogy a helyszín kiválasztása szokott lenne. Ez általában valami legelős vagy tarvágott területen van, mezőgazdasági terület, vagy ha vannak olyan adottságok, mint itt Böszörményben a fürdőkert környék, ahol egy rakodótér van, és ott elég nagy terület van, ahol szabad felszállás lehet biztosítani. Először is egy hideg levegővel, egy szélmotorral hideg levegővel fújjuk meg a ballon, az körülbelül egy olyan 70%-os részt ér el. Itt maga a pilót, illetve a kis szolgáló személyzet megnézi a ballonnak a műszaki állapotát, hogy véletlenül nem szakadt, de nincsenek olyan gondok. Maga a kupolának a állapotát kell ilyenkor vizsgálni, és mikor ezek az összeszerelések már mint ahogy a kupola rögzítve van a kosárhoz, utána beszáll a pilót, és akkor kezdődik meg a meleg levegővel való felfújás, ami általában egy olyan keménységre van, úgy szoktuk hívni, micsodát, hogy az utasok be tudnak szállni, körülbelül 2-3 ember közbe fogja a kosarat, mert ne menjen el, és utána történik meg a felszállás.
Tehát rögzítve van még, és akkor...
Úgy van rögzítve, hogy vannak biztosító emberek, a biztosító kötelekkel fogják, illetve van olyan eset, ahol kevés ember van, és a szállító járműhöz az általában egy terepjáró szokott lenni, ahhoz van az egyik biztosító kötél rögzítve, hogy nagy Isten, bármi történne, akkor ne tudjon elmenni, elszállni.
Milyen gyakran repülnek egyébként, vagy szállnak, nem is tudom, melyik a jobb kifejezés.
Hát,
nem hosszúsági, nem távolsági, nem.
Van távolság is, mert akár egy órán belül, ha olyan a szél, illetve olyanok a légkörű viszonyok, akár egy olyan 30 kilométert is meg lehet tenni. Két évvel ezelőtt volt egy rekordkísérlet, de mondjuk ott az egy versenyballon volt, hogy elindult a pécsi repülőtértől, és itt a határnál szállt le. De hát ezek előre tervezett dolgok, hogy milyen lesz a félirány, merre fog fújni a szél, mert ennek az volt a lényege, hogy úgymond a nyugati, illetve a keleti résznek az átrepülése történjen meg. Ott különböző ugyanilyen egyesületeknél megyénként vannak biztosítók, akik kísérik, itt rádió kapcsolat van. Mindenféleképpen a pilót, illetve a földi személyzete, ugyanez, mikor az utas repültetés van, le kell kísérni a ballont, mert aki felszállt, az szeretne visszajönni arra a bázisra, ahonnan felszállt, és ilyenkor követő autók mennek, általában azok a személyzetek vannak velük, akik a ballonnal is foglalkoznak, megtörténik a leszállás, utána össze kell csomagolni az egész ballont, beszállnak az utasok, és visszamennek a felszálló helyre általában.
Akkor ez nem egy személyes sportág, ide legalább, ahogy mondogatta, legalább 10-15 ember kell.
Nem vagy kell annyi, 3-4 emberrel meg lehet oldani, csak ezek...
Ügyesek legyenek már.
Így van, és van olyan, mikor maga az utasok is tudnak, van olyan fázis a felszállás-leszállásban, ahol ők is tudnak segíteni, és általában ezt szeretik.
Nagyon nem humorizálok itt, hogy kidobunk valakit, és akkor fejjel megyünk. De tulajdonképpen az önök egyesülete hány főben működik? Vagy változó?
Nem ugyanúgy, mint egy egyesületi törvényre a 10 plusz 1, ami kötelező, mert van az egyesület, de vannak úgymond pártoló tagjaink is, vannak olyanok, akik szeretik kipróbálni, van olyan, amikor ilyen diákmunkában jönnek ki fiatal középiskolás vagy főiskolás egyetemista fiatalok, akik ugyanúgy tudnak segíteni ilyen munkákba is.
Mióta végzél ezt a sportot?
Hát maga az egyesület az már, hogy is 11-ben alakult, és maga a Fiesta pedig ez most a 9. alkalommal lekerül megrendezésre itt Hajdúveszőményben.
Csak azért kérdeztem volna, hogyha nagyobb táv, tehát időszak lett volna, hogy azóta van-e fejlődés, vagy minden évben van fejlődés egyébként az eszközöknél?
Hát ez nem egy olcsó sportághoz tartozik, itt azért maga egy ballonnak a fenntartása is komoly, itt maga a biztosítás egy fél évre 600 ezer forint, szóval nem egy egyszerű, meg olcsó dolog, ez inkább tényleg egy ilyen extrém dolognak minősül, extrém sportnak minősül. Egy új ballonnak a beszerzését függ attól, hogy milyen maga a ballonnak a márkája, nem egy olcsó dolog, szóval itt 10 millió forintokról tudunk beszélni. Az az igaz, hogy a repülési órák számától függ az, hogy mondjuk egy kupol, amivel azért hő éri, de hát ezek ilyen hőre zárul, szóval a szövetei úgy van, hogy általában minden szövetnek azért vannak nyitott pólusai, ez hőre záródik, illetve azért ugyanúgy ezek is használódnak, és bizonyos óraszám után kupolát kell cserélni. Hát maga egy kupolának a varratása az a mostani árakhoz képest, mondjuk egy olyan mennyi, 4 éve varrat a kupolát, ugye 4-5 millió forint csak egy új kupolának a megvarratása.
Nem kell kupola, nem kell semmi, szeretnék repülni úgy, hogy az egyesületbe a későbbiekben mondjuk megvan rá a pénzem, vagy megszerzem, akkor hogy kell kezdeni? Jelentkezni önöknél?
Van nekünk elérhetőségünk, lehet nálunk jelentkezni, nagyon sok olyan eset történt, hogy ez a fesztiválon, a Fiestán kívül is van lehetőség a repülésre, általában családtagok, barátok szoktak repülni, igénybe venni. Egyetlen egy fontos dolog van, hogyha egy időpontot is kitűzünk, mindig attól függ, hogy milyen az időjárás. Nagyon sok volt olyan tervezett repülésünk, ahol nem tudtuk megvalósítani, mert az időjárás az nem engedte. Itt mindig az ember élete legfontosabb, és csak utána lehet az embernek úgymond a hobbiának, vagy a természet értékének, mert azért nagyon szép felülről mondjuk Hajdúbeszőménynek a körkörös szerkezetét megnézni, vagy a világ bármelyik táján nagyon repül az ember, teljesen más környezet van. Aránylag lassan mozog a ballon, teljesen másképp lehet fölülről megnézni egy tájat, akár a kosárbát nem körbe menni, de körbe forogni nyugodtan lehet. Ülni nem szoktak, mert akkor semmit nem lát az ember, mert körülbelül ilyen jó mell magasság alatt van, és akkor olyan biztos lesz, hogy kiesni csak úgy lehet, ha valaki ki akar ugrani. És azért van meghatározva, hogy hány éves volt, illetve hány centitől, mert gyereket nem vihetünk úgy, hogy csimpaszkodik, mert az balesetveszélyes, csak olyan gyereket tudunk vinni, aki már kényelmesen ki tud látni a kosárból.
Én arra is gondoltam, hogy már továbbfejlődve, hogy már majd önállóan, vagy hát ketten repülni. Mennyi idő után lehet? Mert gondolom egyedül nem lehet, vagy lehet egyedül repülni, mert barlangban nem lehet egyedül menni.
Lehet. De általában a pilótán kívül még egy ember szokott menni. Ez mindig attól függ, mert itt maga a súly az, ami meghatározó, illetve van egy felső határ, ez attól függ, hogy hány köbméteres maga a kupola, illetve mekkora kosár mérete, mert vannak olyanok is, hogy két személyes általában azok a verseny, de vannak kisebbek is, ami rendes, úgymond ilyen turistabalon kis kosárral, annak a térfogata a köbméterek kisebb, és vannak ettől a két személytől, akár világ több részén van, hogy ilyen 20-valahány személyes úgymond gondolák is, kosarak is vannak.
Hát akkor repülhetek, hogyha már egyszer gondolom valaki felvitt, és utána már mindent tudok, ugye?
Az utas az nem tud minden.
De én most azt mondtam, hogy szeretnék ugyanúgy repülni.
Ja, lehet, bármennyit lehet repülni, az nem akadály. Mivel, hogy elég drága, mert itt gázzal fűtjük föl a kupolát, illetve itt nem gáznemű állapotban, hanem csepp folyós állapotban a fákján keresztül, mert annak a gáznak az elégetése, mint csepp folyós, úgy ad olyan nagy kalória mennyiséget, ami nagy hőértéket tud hirtelen leadni, és ezáltal meleget biztosít a kupolában.
És mondjuk én mikor repülhetek egyedül? Mi kell hozzá? Minden, amit elmondott.
Akar,
nem, én mindig utasként akart, én meg egyedül akartam.
Hát az országban most két helyen van elméleti képzés, illetve gyakorlat, Kecskeméten, illetve most az egyik pilótánknak is megvan az engedélye, az pedig Budapest mellett lehetséges, és ezen van egy egészségügyi vizsgálat, ott meg kell felelni, utána van egy elmélet, ha az megvan, utána pedig repülési órákat kell. És mikor megvan a repülési órák száma, akkor ugyanúgy, mint egy gépjármű vezetésnél vizsgát kell tenni, és vizsga után lehet, de ott is még egy úgymond mesterpilótával eleinte kell, de ott már ő nem szól bele, csak ha esetleg valami olyan történne, és utána lehet már egyedül repülni, illetve ugyanúgy utasokat is majd vinni.
Ez egy-két év.
Így van, igen. Igen, mert nem maga az elmélet a gond, hanem a gyakorlatnak a megszerzése.
Időjárás.
És nem olyan, hogy beszállok egy autóba és mehetünk, hanem ott össze kell hozni, időjárásnak meg kell felelni.
Akkor ennek napi kapcsolatban vannak a meteorológiával, tehát ezzel a típusúval.
Így van, szóval az ember mindig néz az időjárást.
Hát jó.
De ezen kívül repülés előtt, általában ha egy reggeli repülés van tervezve, akkor már érdemes délután felhívni, hogy milyen idő várható holnap, vagy akár így napok előre is helyek közel meg tudják mondani, mert nem maga az a lényeg, mikor felszáll az ember, hanem mikor leszáll, akkor milyen időjárás lesz. És az egy nagyon fontos. Mert nagy szélbe leszállni, mivel hogy azért nagy tömeg van, és ez a kupola, ez olyan, mint egy vitorla végül is, ebbe kap bele a szél, ezt viszi, és az nem egy kellemes dolog, mikor az ember leszáll, és akkor húzza maga után a kupola, vagy a kosarat, a kupola, ott az utasok nem tudnak mit kezdeni magukkal, nem érzik a helyzetnek a dolgait, és sajnos olyankor előfordulhat baleset, ez elkerülés véget van az, hogy majdnem hogy szélcsendben szoktunk repülni.
Nem tudom, vagy a média nem hozza annyira, inkább a repülési gondokat, a kis repülőket, meg sárkányosokat, hogy baleset szenvedtek, vagy valamint hibáztak. Önöket nem nagyon láttam, vagy hallottam médiában szerepelni. Tehát ez azt jelenti, hogy szerencséjük van, vagy nagyon kell vigyázni.
Inkább az odafigyelés, de azért vannak sajnos, fordulnak elő. Balesetek, hát 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt egy olyan baleset, ahol nem derült ki, hogy tériszonyos az egyik utas, és ott egy ilyen komolyabb gond történt. Most szerintem nem fogom ezt elmesélni.
Nem is kell.
De általában erre odafigyelünk, illetve mindenki, legalábbis nálunk ez mindig így van, hogy előtte egy kérdévet ki kell állítani, ahol ő nyilatkozik ezekre a dolgok, illetve a saját felelősséget vállalja. Ez ránk is, meg ránézve is egy biztonsági dolog.
És önöknek ezt le kell adminisztrálni? Volt utas, volt felszállás, és akkor ezt megtartani.
Ugye van egy pilótakönyv, és a pilótakönyvben minden repülést dokumentálni kell, mert ezáltal van ugyanúgy, mint a kilométer óra a gépkocsiba, itt a pilóta könyvben van beregisztrálva, hogy mennyi repülés volt, hány fővel, milyen óraszámban.
Nem hiányzik a felszállás most? Ilyenkor?
Nem, most ilyenkor nem is lehet, mert kinézek, hát mert már olyan szélmozgások vannak, hogy ilyenkor már nem is lehet föl.
Ez nagy szél?
Igen, ez már, mikor az ember ránéz a fára, akkor már látja, hogy ez nem alkalmas.
De amikor fel akar szállni, és tudja, hogy fel fog szállni, akkor milyen érzés ez? Öröm?
Majdnem olyan, mikor az ember beszél egy autóba, azt elindul, ugyanúgy azért mindig van egy drukk az emberbe. Itt inkább az, hogy nagyobb a biztonsági érzete az ember, hogy minden tökéletesen megfeleljen.
Én azt hittem, hogy már előre izgul, vágyik rá, és akkor jaj, de jó, ez megtörtént, akkor minden napos
általában
esemény
úgy tűnik. Van, amikor olyan helyen van az ember, hogy maga azt a tájrészt nem úgy ismeri, jaj. És akkor maga az, hogy akkor most, ha felszáll hegyek közt, ott teljesen más a széljárás, más viszonyok vannak. Volt nekünk is, amikor kimentünk Vágmezőre, és ott hegyek közt kellett repülni, és hegytetőn egy ilyen fa kitermelés helye volt, amely már kezdett alkonyodni, ott lehetett leszállni, csak oda meg nem vezetett föl út, és elég bonyolult ilyen éjszakába nyúló mentés kellett végrehajtani, hogy lehozzuk a balnot meg az utasokat.
Hány repülési órája van már?
Én nem vagyok pilóta, én az egyesületet, én inkább a külső munkálatokba szoktam részt venni, illetve mint segéd, már úgy, hogy a kiszolgáló személyzetként szoktam tevékenykedni. Hát az elfoglaltságom miatt nem is valószínű, hogy nekem ez belefér, mert még ezen kívül nekem Bűnlányban van egy borászat is, amivel foglalkozni kell.
Húha, annyi mindent mondott már, hogy napokig lehetne kérdezgetni, de egyébként azt nem szokták rögzíteni, hogy hányszor volt fent, tehát önnek nincs meg az, hogy 200 órát vagy bármit,
nem
lényeges.
Nem, ez
a pilótáknak.
Így van, ez a pilótákra vonatkozik, az utasok vagy a kísérő, kiszolgáló személyzetnek. Hát van, aki ilyen, biztos van olyan, de én nem írok ilyeneket.
Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy még a szőlővel is lesz gond, ugye? Hát majd még nem is tudom most milyen állapotban van, majd a szüretelés még később lesz, de a többi részt is a tervezéssel is, ugye? Meg egy csomó mindenne. Jó munkát!
Igen, hát már most nagyba készülünk a rendezvényre, itt még különböző hivatali engedélyek, mert azért egy ilyen megszervezés elég komoly bürokrácia. Uh-huh. Van itt maga tűzoltóság, rendőrségtől engedélyeztetni kell az egészet, illetve a légügyi hatóságtól kellenek az engedélyek, bármikor jöhet ellenőrzés maga a légügyi hatóságtól, ez benne van. Ez egy másik világ, ez az, ami bonyolultabb, de általában ezt a kolléganőm, az alelnök asszony szokta intézni, ezt az adminisztrációs dolgot.
És mikor lesz pontosan?
Ez augusztus 15-től 18-al bezárólag.
Tehát ez a nagy ünnepség. De akkor igen, itt vannak, igen, ez igen. A városi ünnep is, ugye?
Igen, a Hajdúhét, így van, akkor még emellett tudomásom szerint ugyanebben az időpontban lesz a hajdúsági eszvi, illetve a traktorhúzó.
Ceglédi Jánost, a Hajdúbiszörményi Ballonklub elnökét hallották. következő riportunkban egy kicsit messzebbre megyünk, délnyugat Magyarországra.
Ömböli Béláné vagyok Pécsváradról.
És bizony egy vendégházban vagyunk kora reggel, akinek kora reggel, önnek nem, ugye?
Nekem nem, nagyon sokszor kelek ilyenkorán.
Azért, mert hát mondjuk én is korai kellő vagyok, de ilyenkor meg érdemes is, mert hát ma, illetve lesz talán az év egyik legmelegebb napja, de itt azért néztem reggel 17 fok, nagyon kellemes még.
Ez így van, az Engő-lábánál azért nagyon jó időjárás szokott lenni. A szubmediterrán időjárást bírjuk mi, és ennek nagyon örülünk. Kicsit más, mint az ország más részein.
Mondjuk érdekes, mert ugye most kicsit változik az egész Európa, illetve hát az északi félgömbnek ezen része a mérsékelt övezetnek ez a vidéke. Most egy kicsit a szubmediterrán, már itt lassan mediterránná válik, ugye már a homokhátságon pedig hát szubmediterránná. Ez azt jelentette az én tudásom szerint, hogy nyár forró, száraz, lehet üdülni, kirándulni, a tél pedig esős. Most pedig az eső elmaradt egy kicsit.
Hát sajnos itt is elmaradt, néha egy pár csepp azért esik, de hát ez édes kevés, sajnos. Egyedül a leándereink nagyon szépek öntözés nélkül.
Tehát a kert is nagyon-nagyon szép, hát van vele munka.
Van bőven, de nagyon szeretjük azt is.
Hát mondjuk nem csak a vendégház miatt vagyok itt, más miatt is, de majd később ezt eláruljuk, hogy mi is ez. De egyébként ez a két év egy kicsit visszafogta a vendégház iránti igényt.
Nem, érdekes módon nekünk még több vendégünk volt a Covid alatt, mint előtte, mert annyira nyugodt vidéki élet van itt, hogy a családok bátran mertek jönni, és nekünk sem okozott ez gondot, a szabad térbe intéztük mindig az adminisztrációt, a házat egy embernek mutattam meg, és attól kezdve ők az árt kapu mögött üdülhettek kényelmükre.
Igen, mert tetszett mondani, hogy itt bizony egy olyan család vagy baráti kör jön, akik egyébként otthon is együtt vannak, tehát itt nincs úgymond átfertőzés, nem lehetett akkor, mert hogyha ide jön az a 10-12 ember, itt kényelmesen el lehet, szabad a tér, a kert, még télen is talán kellemes.
Így van, egész évben van vendégforgalom nálunk.
Mikor kezdték ezt? Mert hát végül is a vendéglátás az szakma.
Ez így van, meg is kellett tanulni rendesen. 2009-ben vásároltuk a férjemmel, akkor voltunk 50 évesek, és úgy gondoltuk, hogy még talán érdemes belevágni. Két évig tartott, amíg saját ízlésünknek megfelelően átalakítottuk, és 2011-ben kezdtünk el vendéglátással foglalkozni. Nem ment mindnyár olyan nagyon jól. Minden pénzt, amit a vendégek után tudtunk bevenni, azt visszaforgattuk a házba, a mai napig tesszük, mindig csinosítunk valamit rajta, de vannak sikerélményeink is, a vendégeink nagyon elégedettek.
Még nem lapoztam bele a vendégkönyvbe, de valószínű, hogy nem egy olyan regényt fogok elolvasni, ahol változatosan szidják, illetve dicsérik. Mondjuk általában dicsérni szokták a vendéglátóhelyeket, bár hát nem. Ugye vannak ezek a műasznyi különbségek, van, amikor azt mondják, hogy igen, jó volt, máskor nagyon jó volt, szuper volt, stb. De hát, hogyha valaki bejön ide, hát én nem tudom, az a bajom vele, hogy minden meglátszik. Annyira tiszta minden, hogy hát vigyázni kell, már majdnem a levegőbe kell lépkedni. Szóval ez azt is jelenti, hogy igényes a kialakítás is. Végül is azért csak tanultak valakitől.
Hát a precizitást azt már a szüleimtől tanultam, és egész életemben ragaszkodtam hozzá, azt hiszem már így is marad. A férjem mindenben segít, amiben tud, de 4 éve nyugdíjas vagyok, és attól kezdve még sokkal nagyobb figyelemmel csinálom ezt a munkát, és természetesen tanulok is hozzá, folyamatosan figyelem a többieket, és egyáltalán a szakmát, és mindig fejlesztek valamit, amit lehet.
Csak azért, mert hát ugye a szakma az ugye tanult szakma, de ön gondolom, hogy úgy cseppent bele, de az lehet azért hozzá egy kis affinitása is, hogy odafigyel az emberekre, tehát ide kell egy ember szeretet, meg hát nagy precizitás, és de azért az elindulás az is fontos volt, ugye nem volt néha-néha egy kicsikét ugye elkenődve, hogy hát nem ügyel, ez nem jött össze most, nem nagyon indulunk, pedig szerettünk volna jól működni, Bár az is biztos, hogy nem a gyors meggazdagodás miatt csinálták ezt.
Ez így van, inkább a vendégszeretet miatt kezdtünk el ezzel foglalkozni. Korábban már hasonlót csináltunk Harkányfürdőn, úgyhogy onnan volt már egy kis tapasztalat, de ott inkább a külföldi vendégekkel foglalkoztunk, és csak szezonban. Itt viszont a magyar vendégek a fontosak, és tényleg nem az volt a törekvésünk, hogy sok vendégünk legyen, hanem hogy szép fokozatosan tudjuk a vendéglátást beindítani, és igazából ez a munka mellett volt, és nem volt még honlapunk sem, hanem a visszajáró vendégekre építettünk, és hát ez így alakult, és mostanra a vendégek számában nagyon elégedettek vagyunk egy vendéggel is, meg 12-vel is.
Másik száma 11 vagy 11 éve vannak itt, úgymond a pécsváradi piacon, hát üdülő piacon, vagyis turista piacon. Tulajdonképpen azért ez alatt a 11 év alatt mi változott? Változott valami, vagy pedig a folyamatos tanulás miatt önök változtak?
Szerintem mi változtunk. Nagyon másképp állunk hozzá mindenhez, hiszen a sok vendég mellett nyertünk kitekintést a világra is, és nagyon sok olyan családot ismertünk meg, akitől tényleg lehetett akár egy életszemléletet, vagy egyéb dolgot tanulni, és nagyon-nagyon örülünk a családosoknak, a gyerekeknek, mivel a mi unokáink távol vannak, bár nem pótolják őket, de mégis fiatal társaságban lehetünk sokat, és hát mindenben csak az előnyünkre vált ez a dolog.
Azért 11 év egy ilyen környezet, ugye mondta, hogy nem a külföldi vendégekre számít, hanem a hazaiakra. Kik találják meg önöket?
Széles a kör, mert az ország minden részéből jönnek hozzánk. Voltak már Kisvárda környékéről, Sopronból, Budapestről nagyon sokan. Hát mit is mondjak, felsorolni is nehéz, mert szinte mindenhonnan és mindenféle esemény volt már nálunk. Bevállaltunk már 40 éves születésnapot is sátorral az udvarba barátnak, családi találkozótól kezdve. Nagymama hívja itt össze a fiatal családokat, úgyhogy tényleg mindenféle van, és nem is zárkózunk el.
Akik jönnek, miért pontosan Pécsváradra jönnek? Mi ez, ami ide hozza őket?
Hát igen, Pécsvárad egy gyönyörű hely, ezt el lehet mondani. Itt van a zengő nekünk, ami mindig ad felfrissülést. Én is gyakran járok föl egyedül a kutyával, télen is és nyáron is, és a vendégeink nagyon-nagyon szeretik, szinte nincs olyan, aki ne menne föl a hegyre. Különösen most nagyon szép, van egy hétszintes kilátónk, ahonnan tiszta időben el lehet látni Badacsonyig. Én egyszer láttam a Tihanyi apátságot egy jó távcsővel, külön különleges volt a dolog. Itt van a Szent István király által alapított bencés apátságunk, gyönyörűen rendezett vára, udvara, látogatható kiállító helyiségei, múzeuma, mindig nagyon nagy figyelmet fordítanak rá, és oda is mindenki elmegy, de gyönyörű a környék, nagyon szép a város, nagyon tiszta, nagyon nagy lokálpatrióták vagyunk, akárhova elmegyünk, mindig nagyon nagy örömmel térünk ide-vissza, és úgy látom, hogy a vendégeinknek is ez nagyon bejön, ez a kisvárosias légkör. Van minden a városban, nem szenvednek hiányt semmiben. Egyedül fürdőhelyekre kell innen elmenni, de ez sem okoz problémát, mindenki megtalálja a számítását a közelben.
Hát ugye ismertebb a Harkány, az vonza, szinte elvinné egyébként is, hogyha még lenne is, mert a melegvíz az itt van, csak hát nincs ráépítve semmi. Egyébként úgy, én nem pontosan emiatt érkeztem ide, hanem a szállás miatt, mert Zengővárkonyba indultam. Tehát ez a két hely együtt is híres, ugye? Mert már ott is lehet sok mindent látni, de ön ajánlja, hogy a környékre is menjenek el az emberek, ha autóval, ha kerékpárral, mert a garázsban talán ott áll a kerékpár, azzal is lehet menni, meg hát gyalog is érdemes menni. Itt azért egy-két-három, vagy akár még több napot is el lehet tölteni?
Ez így van, akár egy hetet is, mert általában azt szokták mondani a vendégek 2-3 nap után, hogy sajnos nem láttak eleget, de így is van, mert ezért vannak is visszatérő vendégeink sokan, mert csak biciklivel hét felé lehet elindulni Pécsváradról. Úgyhogy nagyon sok a látnivaló, a Keletmecsek nagyon sok gyönyörű természeti helyet is rejt magában. Beszéljünk csak az Óbányai völgyről, még az Engő mellett, meg Hosszúhetény felé elmenni, jó borokat inni, tehát felsorolni is nehéz úgy egy hirtelen, hogy mennyi minden van itt, de mi mindig ajánlunk a vendég igényének megfelelő programokat, hogyha kérdeznek, sőt volt már olyan is, hogy el is mentünk velük, hogyha igénylik fel az Engőre, vagy akár biciklivel, mi is nagy biciklisek vagyunk, és naponta tesszük ezt, hiszen valamivel ki kell kapcsolódni az egyhangú dolgokból, úgyhogy az mindig felfrissít, ha csak egy esti dombai tavi biciklizés már az is nagyon jó.
Mint tegnap este,
igen. És hát mindenre próbálunk felkészülni, és igényesen tanácsot adni a vendégnek, hogy legyen neki is kedve újra ide eljönni.
Azért, hogy az ember elfárad, egy kicsit megpihenni szeretne. Nem azért jöttem, hogy itt lefeküdjek, pedig megmondom őszintén, hogy legszívesebben itt maradnék, és pihennék, aludnék, és itt teljes mértékig ki lehet pihenni magát az embernek, anélkül is, hogy csomó új élményt szerezzen. Ez maga egy élmény, hogy itt lehet az ember, és akkor hát a levegő az ugye harapni lehet annyira jó, és meg hát tényleg az emberek is nagyon kedvesek, akármerre jártunk a feleségemmel, mindenütt olyan szívesen segítettek, mint ön.
Hát ezt nem is nagyon tudom megmagyarázni, de mi is így gondoljuk, hogy itt mindenki mindenkihez nagyon kedves. Van sváb lakosság, vegyes, mert református magyarok, és hát az én férjem például székelyember, de mindenki mindenkihez nagyon-nagyon jó tud lenni, és szeretik is azt, hogy itt embereket látnak ők is, másokat, jól állnak hozzá, ezzel nekünk még soha nem volt gondunk, és hát mi is nagyon jól érezzük magunkat itt.
Na akkor a turizmusból egy kicsikét egy másik irány, amiben nem is tudom, talán ismertebb ön, mint a turizmusban?
Talán a tojásimzésre gondolom.
Arra bizony, hát mi másra?
Igazából, hogy mennyire vagyok ismert, ez nem is tudom, talán nem is annyira, viszont nagyon-nagyon szeretem. A gyerekeim miatt kezdtem el rajzolni hímes tojásokat, viszont itt a szomszéd kis faluban, Zengővárkonyban még akkor hagyománya is volt, mert voltak idős asszonyok, akik gyerekkoruktól kezdve rajzolták még a gyerekeiknek, a keresztgyerekeiknek, főleg ajándékként, és ez is az oka talán, hogy itt a környéken ez nem merült feledésbe, hogy ők ilyen szorgalmasak voltak, mert én az óvonőkkel együtt kezdtem el ezt rajzolni, és mindig többet, és egy idő után alkalmunk nyílt arra, hogy megismerkedjünk a Tojás Múzeum tulajdonosával, és 2000-ben itt egy gyönyörű múzeum nyílt Zengővárkonyban, ami miatt én úgy gondolom, hogy ez a néphagyomány talán soha nem fog elfelejtődni, hiszen olyan mennyiségben vannak itt a hímes tojások és mindenfajta, nem csak az, amivel én foglalkoztam, hogy ezt most lesz kedve mindenkinek tovább csinálni. És rajta is vagyunk minden húsvét előtti nagy héten. Vannak bemutatók tartva, egésznaposak, kicsi gyerekeknek és felnőtteknek is természetesen, és mindig van olyan ügyes kezű ember, és aki szintén a szorgalmával valószínű, hogy tovább fogja adni az utánunk való generációnak.
Mondjuk nehéz a rádióban leírni egy tojást, meg bemutatni. Én olyan vidékről jöttem, ahol hagyománya van, a matyó tojásfestők is híresek. Na de hát itt azért egy különleges ez a dolog, hiszen sokféle technikával is dolgoznak.
Hát az igazi zengővárkonyi az nem bonyolult technika. Az mindössze annyi, hogy egy írókával, méhviasszal, olvasztott méhviasszal megrajzolják a mintát a tojásra, és utána pirosra van festve. Ez is egy szimbolikus dolog, és amikor ez jól megszáradt, akkor le van olvasztva róla a viasz, tehát ez a legegyszerűbb technikának számít. Viszont aki már ezt megtanulja, az már talál rálátást a többire is, és utána már válogathat abban, hogy milyen technikát szeretne ő tovább vinni. Nem is lehet elmondani, hogy mennyi minden van, ezt érdemes megnézni a múzeumban.
Tehát festett, csipkézett, stb. Nem vagyok a népművészetnek bővelője, valamit azért konyítok hozzá, de azért mégis, ugye ez akkor tradicionálisan kialakult a tojásfestés, és akkor ön pedig csapódott hozzájuk.
Igen, ez így volt, itt mindig, és hát én megtanultam, és próbáltam úgy csinálni, hogy mindenki örömére, nagyon sok helyre ajándékoztam, és megtanítottam a gyerekeimet, önállóan dolgoznak, már sokkal szebben, mint én, és időnként szoktam is mondani viccesen, hogy én tojáshímzésből már nyugdíjba vonulhatok, mert továbbadtam azt a kis tudományomat, ami van.
És mikor kezdte el úgy zsűriztetni is egy kicsikét?
Hát zsűriztettem, de csak zsűriztettem valamennyit, hát talán olyan közel 20 éve, viszont ennél tovább én nem igényeltem semmilyen címet.
De ott vannak, megvan, hogy az zsűrizett termékei is vannak, a termékeknek nevezhetjük, mert nem ezzel foglalkozik főképp.
Így van, ez egy kis része az én életemnek. Nagyon-nagyon szerettem mindig kézimunkázni, mintákat készíteni, szakköröm volt, úgyhogy annyi mindennel foglalkoztam, hogy most már csak visszatekintek ezekre a dolgokra, és örülök, hogy minden volt már a kezemben.
De úgy láttam, hogyha valakik szeretnének kézműves foglalkozást, akkor szívesen megszervezi.
Igen, szívesen. Nagyon sokszor előfordult már, hogy a vendégeink közül volt erre igény, és van arra külön kapacitásom, meg helyünk bőven, hogy amikor ők szeretnének, akkor mi le tudunk ülni, tojást hímezni együtt. És ez nagyon jó dolog, mert nagyon jó látni az embereknek az örömét, amikor csinálják, és van sikerélményük. Ettől sose fogok elzárkozni. Igény szerint mindig fogom csinálni.
Mondjuk érdekes, a gyerekekkel szoktak úgy foglalkozni, hogy munkáltatni bármi más kézműves dolgot, hogy csináltatni velük, de ha látok, nézelődök, látom, hogy a néha-néha még az anyuka meg az apuka szívesebben csinálja, vagy legalábbis ő is ugyanazzal a gyerekes hozzáállással próbálja. Tehát ez valamiféle, nem tudom, olyan a munkáltatás, illetve hát a tevékenykedtetés, ez rendkívül népszerű azok között, akik leülnek az asztalhoz, nem pedig ahhoz a fehér asztalhoz. Tehát aki valamit tanulni szeretne, vagy legalábbis az időt eltölteni, vagy hasznosat létrehozni.
Szerintem ez minden emberben egy ős igény, hogy valamit alkosson, én legalábbis úgy gondolom, mert mindenki megtalálja a magához valót, és érdemes is, mert annyira kikapcsol, hogy az embernek van pár olyan órája, amikor igazából semmi másra nem tud gondolni, a gondja elszállnak addig, amíg valamit létrehoz a két kezével, és csak arra figyel. Ez az én tapasztalatom, nekem nagyon-nagyon sokat segített már.
Tehát akkor a tojásfestés az maradt azon a szinten, hogy igen, tudok, de nem leszek, nem akarok úgy országosan ismerté válni, és itt maradt, hát itt van azért ez a település nagyon-nagyon szép, meg hát nagyon szép helyen laknak. Jól érzi magát itt?
Igen, nagyon. Nagyon szeretem Pécsváradot, és hát itt a környéken egy kicsi faluba születtem, 10 éves koromig ott éltem. Nagyon tisztelem az embereknek a szorgalmát, a hozzáállását mindenhez, és meglátjuk, talán még itt is fogunk megöregedni.
Gyerekek azért szívesen jönnek haza?
Igen, szívesen jönnek, bár nem túl sokat, és nagyon hiányoznak, de ettől függetlenül nem panaszkodunk, mert még tudunk dolgozni, kicsit sportolni, és a vendégekkel foglalkozni, úgyhogy el vagyunk foglalva, nem kell emiatt különösebben szomorkodnunk.
Hát köszönöm szépen, még sok minden van ön előtt is a mai napon, meg talán még én előttem is, hogyha minden igaz. Mikor lefekszik este? Azért nyugodtan fekszik le, hogy na, ha nem sikerült minden, akkor is megköszönöm, hogy sikerült ez a nap. Így vagyunk együtt a férjemmel és távolban az unokákkal, a gyerekekkel. Ugye ez jó érzés.
Igen, az. És nem is csinálok különösebben nagy gondot abból, hogy hogyan lesz a holnap, hiszen úgysem egészen rajtunk múlik. Megtanul az ember ilyen idős korára hálát adni minden egyes órára.
Nem olyan idős még, csak jó, így jobb mondani, könnyebb.
Igen, lehet, hiszen az édesanyám megérte a 93-at, és van még egy húga, aki szintén közelít a 93-hoz, úgyhogy meglátjuk, hogy mit jelent az időskor. 60-on felül azért az embernek már néha eszébe jut, de nincsen ebből különösebb gond még egyelőre.
Tevékenység, mozgás, előtte pedig hát a nyugalom, a békesség, ez a jó helyszín, a jó levegő, és minden más, amit az ember úgy magába jár tud raktározni. Hát akkor további jó egészséget kívánok, és szép napot!
Köszönöm szépen önöknek is!
Önvöli Bélánét hallották Pécsváradról, a tojásfestésről és a turizmusról.
Végezetül, ha már megéheztünk, akkor egy jó slambucot főzünk, ami nem lesz rossz.
Vámos János vagyok.
És Hortobágy.
Hortobágy, igen. Hát először föltesszük a szalonnát, azt kiolvasztjuk, zsírjárosítjuk.
Mennyi kell egy ilyen?
Hát mindig az adagtól függ. Körülbelül, hogy hány kilót bográcsot főzünk, ez kilótól függ meg, egy kilóhoz, vagy ez például 2 kiló, 2,5 kiló szalonna van.
Milyen?
Füstölszalonna, zsírszalonna.
Nem kell hozzá mangalica.
Nem. Hát igazság az, hogy mangalica is jó, de az a lényeg, hogy füstölt legyen.
Jó zsírja legyen.
Utána, amikor az kisült, akkor beletesszük a krumplit, azt felöntjük utána vízzel.
De a szalonnát kiszedik?
Nem, benne hagyjuk. Benne marad a szalonna.
És akkor apróra kell várni.
Apró kockára, igen. És beletesszük a krumplit, mikor az félfővésbe, felöntjük vízzel, félfővésbe van, hozzáteszük a tésztát. És akkor az,
tészta az milyen?
Tészta, az lebbens tészta. Lebbens tésztát használunk. Lebbens, azt mondja mindenki, mikor úgy hívjuk, hogy lebbens tészta.
Hát Hortobágyon.
Hortobágyon, igen, lebbens tészta. És akkor utána szépen főzzük, addig nem szabad összekavarni, míg el nem itt a levét. A tészta marad felülről, alul a krumpli, és akkor már itt a levit, akkor szépen óvatosan elkezdjük a szélinél mozgatni az egészet, hogy kavarjuk összefele. És amikor egyszer megfordult, utána forgatjuk, levesszük, megfordítjuk, vagy úgy, ahogy az előbb én megcsináltam, hogy meg tudom így fordítani, összekavarjuk, sülke mindig ez a kis barna rész, hogy mindig kerül középre, hogy az egészben legyen, ne csak kint a szélinél.
Most ahhoz, hogy ez így mozogjon, ahhoz eléggé zsírosnak kell, hogy legyen, ugye?
Megfelelő zsírmennyiség, és szarom nekem.
Meg el kell a vizét, hogy párolj.
Így, a víz átvárogjon belőle, mert hogyha sok víz marad benne, akkor a tészta összeáll. És akkor is egy csimény, egy csomíz lesz belőle.
Mikor kezdték el?
Ezt 10 órakor.
Még dél sincs, és délre kész.
Hát, nincsen még ennek egy jó, hát egy bő jó fél óra. Nem tudom, mennyi most az időkörül.
Ez már majdnem, mint a palacsét.
Kezdő tanuló. Nagybogát, mert kicsibe csinálja ő otthon, de tehát élnek kell, így kell szépen forgani.
Jaj, le kell egy kicsit pirulni.
Irítani az alját, utána szépen ezt majd most levesszük, összekavarjuk az egészet, hogy a közepibe is legyen, és akkor elkezdjük megint előre pirítani.
Jaj, akkor még azért nincs kérd.
Nincs, azért persze.
Tehát az állaga az már akkor egy kicsit szárazabb lesz.
Szárazabb, és akkor mindenfele több pirul lesz benne, jobban látszik az. Hogy meg van pirítva az egész.
Mióta készítően a slambutot?
Gyerekkorom ott.
De akkor ezt otthonról hoztam?
Otthonról, igen. 32.
Ja, itt vannak érdeklődők is. Megnézik, számolják, nem számolják?
Hát nem, már rutinból tudjuk, hogy körülbelül állagról megmondjuk, hogy mikor van készen.
Mikor volt az első, amikor úgy készítette, hogy önállóan?
Hát el kellett egy telni egy-két-három évnek.
A szülők megengedték?
Persze. Nyilván kísérletezetül mindig próbálgatta, gyere fiam, most kavarjad, próbáld meg fordítani. Nem sikerült, akkor egy tasli, ha kiment belőle. Következőleg már jobban vigyáztam, hogy ne menjen ki belőle.
De most tulajdonképpen ez hány embernek?
55 fő.
Tehát ez körülbelül nagyjából egy kanál, egy nagy merőkanállal.
Hát mindjárt mutatom.
Na, hagyj lássam azt.
Egy ilyen spickanál, ebből adunk kettővel.
Aha.
Két ilyen spickanál.
Nem tűnik soknak, de akkor, amikor de lesz megesik, akkor...
Laktatós, erre közel kell a sörsátorhoz ülni.
Ja, de a pörköltet, ha rálocsolják, akkor...
Nagyon fülön. Azzal szokták.
Igen.
Azzal szokták, így.
Az szürke.
Szürke marha. Bioszürke marha.
Aha, azt hittem, hogy hoztak egy kis birkát.
Ne!
Hát akkor hagyd lássam ezt a mesterfogást. Akkor most nem lesz nyakleves, hogyha nem fog kimenni. Nagyon jó. Ezt azért gyakorolni kell, el kell.
Hát el is sűrünk el gyakorolni, hogy azért legyen az embernek annyi rutinja, hogy így meg tudja fordítani. Mert igazság szerint le kell venni, úgy megfordítani.
Igen?
Persze.
Ja. És a tanítvány már hát majdnem sikerült.
Hát otthon már kisbográcsban tudja, ezt egy gyönyörű szépen.
Ja, pici gyerek.
Gyerekbogrács. Már sikerül neki, tehát a család részére már megfőzik.
Akkor már van utód, akkor is van.
Így. Igen.
Majd akkor majd az unoka jel, akkor lesz a jó.
Így.
Na, jó, megizzad azért.
Hát, jó idő van, hál' Istennek.
Hát,
el is közel játszik. De amúgy is ez kell hozzá egy kis erőnök. Meg egy kis rutin.
Vámos Jánost hallották slambuc főzés közben. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Munkatársaim Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk!